Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pontjókor, és ahogy ígértem, itt vannak vendégeim, Rák Kati színésznő és Cető Bernát László, Hátli Meril díjas forgatókönyvíró, dramaturg, író, akiket köszöntök, sziasztok!
Szép jó napot
kívánok! Szép jó reggelt kívánok!
És mondtam, hogy ti az életben is egy pár vagytok, és egyébként most egy közös produkció is van, ami miatt beszélgetünk, de természetesen mindkettőtöknek egy kicsit kitérünk a szakmai múltjára, jelenére. Katém, kezdeném veled, azt mondtam, hogy a 70-es évek végén, a főiskola előtt Magyarország egyik legsikeresebb fotómodellje voltál, a Pepsi Cola arca.
Igen, ez így történt.
Ami egy óriás dolog volt.
Hát egyébként tényleg. Érettségi után nem vettek fel elsőre a színművészeti főiskolára, és zenekonzervatóriumba mentem ének tanszakra, és amíg tanultam, elkezdtem statisztálni, és ebből egy egyenes út következett, hogy Módos Gábor hívott egy reklám fotózásra, egy reklámfilm kapcsán, és innen elindult egy karrierem.
Milyen volt akkoriban ez a modellvilág, az akkori modellvilág? Milyen volt, hogy volt lehetőség?
Egyrészt szűkebb, másrészt tágabb, furcsa módon. Mindenki ismert mindenkit, és hogyha jól teljesített az ember a fotókon, tehát azt adta, ami maga szinti volt, és amit elvártak, akkor lehetett haladni, mert a fotósok egymás kezéből vették ki a képet, és hívtak. És akkor jöttek először ide Amerikából, keresni Európába modellt, és így találtak meg engem. És így kerülhettem én így gyakorlatilag a rendszerváltás előtt először magyar modellként európai kampányba az amerikai kólának, tehát a Coca-Colának a reklámarcaként.
Pepsi,
bocsánat. Igen, mert ráadásul nem is kompatibilis a két cég egymással. És gyakorlatilag Magyarországon minden közértben ott lógott a plakát, tehát megkerülhetetlen és kikerülhetetlen volt, hogy egy ország megismerjen általa.
És akkor, hogy ez milyen rang, vagy milyen szó, ez megvolt? Tehát ez felmérhető volt?
Nem tudom, szerintem talán igen, nekem valójában rövid modellkarrierem volt, egy két-két és fél év.
Közben megroppant sikeres, és abban nagyon gyorsan egy csomó mindent elérve, igen.
Köszönöm, de tényleg szerencsém volt egyrészt, hogy olyan fotósokkal dolgozhattam, mint akikkel, tehát most nem akarnék neveket mondani, de végeredményben az, hogy a Niveának, az Ibusznak, a nem is tudom, a legnagyobb márkáknak készíthettem plakátokat és kampányokat. Ez például a Szafír Herbertnek köszönhető, aki látott, meglátott bennem valami olyan egyediséget, ami nem igazán modellszerű volt, és ezt ő kihasználta arra, hogy úgy döntött, hogy na akkor ő a Rák Katival fogja ezeket a nagy dolgokat véghez vinni. Ez szerencse.
És az, hogy ez egy ilyen rövid volt, és aztán jött a főiskola és a színházi világ, ez nyilván a te döntésed volt, de nem is akartál, tehát amikor te ebbe belekerültél, belekóstoltál, jöttek ezek a nagy dolgok, nem gondoltad, hogy akkor ebbe az irányba kéne menni, és ezen maradni?
Nézd, ez egy másik világ volt, és ott kategóriák voltak, vagy modell, vagy színésznő.
Aha, tehát ezt a kettőt nem
ezt a kettőt nem lehetett, és már akkor egyébként én úgy láttam, hogy Nyugat-Európában nagyon is összekapcsolták, és egy sztárral reklámoztak termékeket, akkor Magyarországon még inkább lenézett volt a színészet részéről, tehát én emlékszem,
nem
hogy
bekerülni egyik kasztból a másikba.
Nem lehetett. Értem. Egész pontosan nem látták ennek a fantasztikus hatását és előnyét, hogy egy nagy sztárral reklámozni egy, mondjuk egy mosóport. Én visszaemlékszem, hogy az első volt az Omo mosópor, de arra is visszaemlékszem, hogy rengeteg nagy, jó nevű színészünk visszautasította a reklámot, mert úgy érezte, hogy akkor ő nem hiteles a Hamlet szerepében, mondjuk. mondjuk.
Aha, hát ma már ez
azért teljesen. Ma már azért nagyon nem így van.
Közben igen. Meg ez az egész modell, meg modell és fotós viszony is teljesen máshogy van, ugye máshogy készülnek a technológia fejlődése miatt is egészen máshogy készülnek ezek a dolgok, plakátok, tehát akkoriban azért az, hogy éppen hogy állítottak be, hogy mosolyogtál, hogy viselkedtél, ez nem egy másodperc múlva derült ki.
Hanem, hát másrésztről pedig hát maga az egésznek a menete más volt, nem volt sminkes, nem volt fodrász, hát hogy létezik ilyen a világban?
Hát
és mégis olyan gyönyörűek voltak a modellek, tehát valahol azért a
magatoknak tehetség... csináltatok
igen,
minden?
Annyira magunknak csináltunk, hogy nagyon sok olyan kép még ma is kering különböző Facebook oldalakon, ahol lehet látni, hogy a híd lábánál lepakolva a kis retikül, meg a kis ruhácskák, és ott öltöztek a modellek, és hát ott azért az egyediséget, az önkifejezést igen meg lehetett tanulni, és visszaemlékszem, ma már elszörnyedek önmagamon, de mégis nagyon furcsa és vicces, és egyben felemelő is, hogy például a sminknél fekete-sárga sminket egyedül én használtam először, vagy egész bordó-lila sminket én használtam először. És ez például megint egy ilyen nagyon érdekes dolog volt, hogy már ott megmutatkozott, hogy a kreativitás mennyire fontos mindenben. Legyél modell, vagy legyél színésznő.
Kicsit kitérek én a ti megismerkedésetekre, hiszen ugye egy pályán mozogtatok, gondolom, hogy ennek van köze ahhoz, hogy annak idején ti találkoztatok, de ha ebbe beavattok, annak körül nincs. Nincs köze?
Hát valami köze azért van, mert hogy két véletlennek köszönhető. Az első véletlen az az volt, hogy én nekem az első sorozatom, amit csináltam, az a Kémeri volt. Én voltam a dramaturgia, kitalálója, szervezője, mindenféléje. És ez a Kémeri sorozat, ez 5 részből állt, és 5 részben 5 szép színésznő játszott benne. Félix László volt az egyik résznek a rendezője, és különböző rendezők rendezték. Félix László volt az egyiknek a rendezője, és mondta, hogy arra a szerepre, amit ő kapott, hogy megrendezze, azt egy Rák Kati nevű még főiskolással játszatja, mire én visszakérdezem, az kicsoda. Fogalmam se volt, ugyanis én hát egy bölcsész háttérrel érkeztem a televíziózásba, filmezésbe, és hát hogy is mondjam, szóval, hogyha az ember 100%-ig csinál valamit, akkor a könyveket, szerzőket ismeri, de a modelleket, színésznőket nem igazán. És hát bejött hangfelvételre nekem kellett a zenei rendezést megcsinálnom. Dömes Zsolt, a zeneszerző rám osztotta ezt a feladatot, és ott volt. Így találkoztunk először, utána még leültünk kicsit beszélgetni a balettcipőbe. Negyed évvel később én nekem volt egy másodállásom a Debreceni Színházban, bementem a színpadra, éppen a Mágnás Miskát próbálták, erre előrőtt Kata ragyogóan, szépen, gyönyörű hanggal, mert hogy ő volt a primadonnája ennek a darabnak. És hát akkor ott megint beszélgettünk.
És ezek a tibból, hát igen.
Ez azt, így volt. Azt azért nem mondta el, hogy a hangstúdióba se ismert meg, mert éppen akkor az Elejni Szonyával forgattam egy tévéjátékot, amiben feketére be volt festve a hajam. És ő várt egy szőkenőt, mert ugye a Félix László, aki nekem a főiskolán tanárom volt, és fölkonferált, hogy jön egy ragyogó szőke színésznő, és ő várta, én meg ott voltam fekete hajjal, úgyhogy ez egy ilyen nagyon érdekes megtévesztés volt.
Meg igen, csendes igen. Volt, szerény volt, hát, úgyhogy hogy ott több hangfelvétel volt, mint tudom én, Csákányi László, Tábori Nóra, ilyenek, és akkor a figyelem rájuk terelődött inkább.
Hát azt mondjuk értem,
Hát igen, azért ebből most az is kiderül, hogy azért fantasztikus, és volt. Igen, és hát mondjuk fiatalon valóban nagyon csöndes voltam, ma már annyira nem vagyok csöndes, de azért más volt a hierarchia, azért ezt is tegyük hozzá, tehát én bementem mondjuk.
De ez hierarchia volt, nem egy ilyen...
Már a jó értelemben.
A tisztelet. Okay.
A tisztelet, okay. Inkább így mondom. Igen. Tehát például bementem, akkor még egy szinkron stúdió volt, ugye a Pannonia, bementem, és akkor ott volt a, nem tudom én, Tolnai Klári, vagy Páger Antal, és akkor én oda mentem, és bemutatkoztam, hogy kezit csókolom, meg tetszik engedni, hogy bemutatkozzam, Rák Kati vagyok. Hát ez ma már rég nincs, hát úgy átnéznek az emberen, hogy csoda. Tehát nem sírok vissza semmit, de azért
igen,
azt
ez,
gondolom,
ez egy egészen érdekes változás.
Nagyon, vagy... számomra nem túl jó változás, mert azt gondolom, hogy az érték az mindig érték. És az én számomra például, hogyha egy színész az egész életében csak egy olyan szerepet csinál, amire én a mai napig emlékszem, és az olyan kiemelkedő, akkor az én számomra már egy csoda.
Igen.
Bocsánat. És ehhez képest forgattam most itt az elmúlt években egy sorozatban, és ott a pályatársam, a kolléganőm, akit nem vettek fel a főiskolára, és a mai napig fájlalja, és emlékszik, hogy együtt felvételiztünk, és sokat beszélgettünk, és mondtam neki, hogy de látod, hát együtt vagyunk itt végül is, a tehetség az utat tör magának, tehát megmutatja a dolgot, és ő azt mondta nekem, hogy hát igen, igen, de az teljesen mindegy, hogy mit csináltál régen, az a lényeges és fontos, hogy most mit csinálsz. És mondtam, hogy én ezzel nem értek egyet, mert igenis, hogy egy életút az nagyon fontos, hogy egy életet hogy élsz le, milyen minőségbe, milyen színvonalon, tehát
igen, én ezzel abszolút egyetértek, viszont azt is értem, amit ő mondta, hogy mindig az számít, hogy az előtted lévő napon mit mutatsz fel. Tehát minthogyha az, amit tegnap csináltál, már nem számítana.
Hát egyrésztről igen, a színészet az ilyen, hogy az napi
nagyon
szinten,
sok területen, igen, tehát hogy az értékedet az mutatja, igen, meg, hogy akkor most használható vagy-e, a kapacitásaidat lehet-e még feljebb tolni. Ha nem,
hát igen,
akkor...
de akkor most elmehetünk egy olyan beszélgetésbe, hogy akkor a nagy, fantasztikus tehetségek, és most vegyünk mondjuk egy képzőművész, mit tudom én, vagy egy szobrász, nem tudom, Michelangelo, nem tudom én, akkor azért, mert ma már nem él, akkor nem tehetség.
Hát én itt valamiféle módon ellent kell mondjak, ugyanis a tehetség az állapot kérdése. Tehát az embernek
én a megítélésről beszéltem, de egyébként
igen,
így van, ahogy mondjátok.
Kell hozni a magát, és ami állapotot mutat, azt fogják elfogadni, vagy visszautasítani.
De az mindenképpen érdekes és fontos, amit a Kati mond, hogy akkoriban, hogyha bementél valahova, ahol a nagy színészek, a nagy elődök ott voltak, akkor azért az ember igyekezett magát szerintem vigyázba vágni. Egyébként ez az én szakmámban is így volt, amikor még léteztek ilyen mindenféle műhelyek, különböző rádiókban, ahol tanítottak, gyakornokokként foglalkoztak velünk, akkor azért az ember figyelt arra, hogy
a mesterek mit mondanak.
Hát meg, hogy megfeleljen, tehát, igen, hogy, meg hogy kitől mit akar megtanulni, van egy lehetőség arra, hogy kérdezz, hogy megtud, hogy ezt hogyan kell. Nem tudom, hogy ma hogy megy, de azt sok helyről hallom, hogy azért egy picit, mintha fordult volna a kocka, tehát mintha máshogy lenne a fiataloknak a... Igen, mond.
Szóval ez nagyon érdekes, mert játszunk egy darabot a Vidám színpadon, és volt egy férfi kollégám, aki ugye 5 évig tanult a színművészeti, hát én mindig úgy mondom még, hogy főiskola, de most már egyetem. És mindig mondtam neki, hogy teljesen magamat látom benned, olyan tehetséges vagy, és úgy állsz a szerep megformálásához, ahogy én is mindig, hogy előadásról előadásra fejleszti a szerepet. Figyeli a kollégákat, és figyeli önmagát. És elmeséltem neki, hogy amikor én fiatal voltam, akkor 2 kolléganő volt, akiket előadásról előadásra mindig megkérdeztem, az eladás végén, hogy mit szólnak hozzá, mit tudnék még jobbá tenni, mit tudnék még fejleszteni. Ők nekem ilyen értelemben a mentoraim is voltak, ez a két kolléganő. Mondhatom akár a nevüket is, az egyik a Pécsi Ildikó volt a Radnóti színpadon, a másik a Kálai Bori a Debreceni színházban. És ez a fiú 5 évi tanulás egyetem után is minden előadáson a végén odajött, és azt mondta, hogy na, mit szólsz? Mit tudnék még? Tehát azért ez egy intelligencia kérdése
egyik
is.
Egyik oldalról, hogy, meg másik oldalról a felmenőknek is a hozzáállása, hogy hajlandóak-e foglalkozni a fiatalokkal, mert egyébként azért ne csak azt mondjuk, hogy ő bennük, tehát a fiatalokban milyen hajlandóság van, hanem hogy nekik milyen lehetőségeik vannak, hol érnek el még olyan embereket, akik hajlandóak rájuk időt és energiát szánni. Tehát szerintem ez is fontos.
Igen. Hát én hajlandó vagyok.
Világos, de hát ugye te is ezt kaptad.
Így van.
Még hogyha egy pillanatra, még zene előtt egy picit, én mondtam a felvezetőben, a szomszédokat hoztam föl, hogy a szomszédok kitalálásában vettél te többek között részt, de hát nyilván a mai sorozatokban is streamek, vagy nagy kereskedelmi csatornák sorozataiba is. Azt megkérdezhetem, hogy ez hogy néz ki, amikor kitalálunk egy sorozatot, hogy azt kell kitalálni, hogy mi az, ami a nézők számára a jelenlegi, nem tudom, viszonyok között egy olyan történet, ami majd odaszögezi az embereket minden nap, amit majd be tudnak fogadni, vagy ez nem ennyire tudatos, hanem történik valami, aztán majd hozza magával a közönséget.
Abszolút tudatos ez a dolog, mert hogy egyrésztről arra kell figyelni, hogy mi az, amire vevők a nézők, mi az, ami érdekli őket, mi
de
az, ami korszerű.
De nagyon kell akkor tapogatni a társadalmat.
Hát néprajzszakot végeztem.
Igen,
az egyetemen. Na most ennek következtében én már az egyetem idején is nem könyvtárba ültem, hanem jártam az országot és beszélgettem különböző emberekkel, mert hogy muszáj volt, és mindenféle ilyen népi tudást gyűjtöttem, folklorista lettem volna. És ezt megőriztem mindmáig, hogy szeretek beszélni emberekkel, akik nem az én szűk környezetemben vannak, hanem máshol élnek. Na most, hogyha az ember érzi ezt, hogy mi az, és nem ilyen monokrómra leszürkül, és kizárólag csak a kis kuxliába,
saját közegében,
közegébe él, akkor észreveszi, hogy mire van szükség. Na most a szomszédoknál az volt, hogy én, hát nem teljesen legálisan, de voltam kint Egyesült Államokban, és ott néztem televíziót 1979-ben. És ott utáltam ezeket a szappanoperákat, meg folytatásot, meg mindent, és eltelt jó pár év, és kijutottam Angliába egy ösztöndíjjal, ahol láttam ottani folytatásos sorozatokat BBC előadásában, és hát fantasztikus volt, mert hogy társadalomra érzékeny, mondani való, nem blabla, stb. Na most megjegyzem zárójelbe, hogy most már az amerikai sorozatok is eléggé komolyak tudnak lenni, szóval itt, hogyha az elnök embereire gondolok, vagy itt lehetne sorolni, hogy mi minden, akkor kell, hogy legyen, nem a közvetlen élményt kell kiszolgálni. Na most a szomszédoknál az volt, hogy hazajöttem az angliai ösztöndíjból, és nem is jutott az eszembe, én akkoriban főleg színházzal foglalkoztam. Nem is jutott az eszembe egészen addig, ameddig egyszerre csak belém nem villant, hogy Atya Úristen, hát ez lehet értéket adni, ezzel lehet az embereknek segíteni tanácsokkal, lehet egy
megmutatni, na most amikkel azonosulni.
Ezután elkezdtem házalni a televízión belül, ami egy egyéves munka volt, akkor még eljutottunk odáig, hogy a rendezőt fel lehetett kérni, ez Horváth Ádám volt, és ez alatt az egy év alatt ki kellett dolgozni az egész sorozatnak a különböző ügyeit, három elkészült forgatókönyvig, storyline-ig jutottunk el, jellemeket írtunk le, szóval nagyon sok mindent, mit a gyártás körülményeit ki kellett találni, például azt, hogy én előtte laktam pár évig a Rákoskeresztúri lakótelepen, és gondoltam, hogy lakótelepen játszódjon, de ne Rákoskeresztúr, ne legyen a Gazdagrét, mert az mégiscsak nem ilyen nagyon behatárolt. És akkor nagyjából ezeket így leírtam, jártam különböző emberek, de most én akkor 30 év körül voltam, talán még 30 se. És hát akkoriban éppen ellentétesen működött a dolog, hogy akkor egy gerontokrácia volt. A 30 éves ember az egy kölyök volt, nem lehetett komolyan venni. Ráadásul
sokat nekem kellett kecselni ahhoz, hogy bárki
nagyon
is.
Sokat kellett, ráadásul én nekem ilyen hát gyerekarcom volt, fiatalabbnak néztem ki, mint ami voltam, és egyszerűen nem akartak komolyan venni. Lényegében a Kémeri sorozatnak az átütő sikere volt az, ami megsegítette ezt az egészet, és akkor utána lehetett bemenni, és akkor már olyan volt az a világ, hogy Nagy Richard volt a televízió elnöke, és akit csak távolról lehetett nézni. Egy főosztályvezető akkora úr volt, hogy az valami hihetetlen, és hát velem a Taknyossal az alelnök tárgyalt, aki a műsorokért volt felelős. És hát ott sikerült végül is ezt az egész dolgot elintézni. Ez furcsa, ez egy összetett dolog volt, nem egyszerűen arról volt szó, hogy kreatívnak kellett lenni, hanem tárgyalni kellett.
De aztán bejött, hát azért nagyon sokáig tartott, és igazából meg is alapozta, nem? Azoknak a sorozatoknak a létjogosultságát, amelyek valamilyen módon a jelenben, az itt és mostban játszódnak, egy bizonyos rétegnek leképezik az életét, és most itt mondjuk mondom a lakótelepen élőket, aztán ugye a későbbi sorozatok, mit tudom én, a Kertvárosi, a Társasházi, a nem tudom én milyen életet is megmutatták, tehát hogy azért ez hosszan bejött.
Bejött hosszan, de ez azért rögösebb volt ez az út. Miután volt például a Kórház a város szélén című cseh sorozat, ami elképesztően népszerű volt. Nekem akkoriban voltak cseh barátaim, és mondták, hogy milyen klassz. És én frissen végzett bölcsészként mondtam, hogy sorozat, va. Na most ugyanezzel szembesültem, amikor a televízióba kerültem, hogy a sorozat az nem komoly dolog. És én lényegében azt kellett meglépni, hogy elfogadják azt, hogy sorozatot egy nagyon fontos dolog, mint ahogy például a különböző fajta színházak, tehát ne egy képen, ne egy arcú színház legyen 40 az országban, hanem különböző ízléseket szolgáljanak, különböző csoportoknak szóljanak. Kettő, ez egy olyan dolog, ami misszió. És ezt el kell fogadni, hogy ez misszió. Vannak Magyarországon olyan helyek, ahol a leggagyibb sorozatok is intellektuális élményt tudnak adni a rendszeres nézőink. Ezt el kell fogadni.
Egyik oldalról, másik oldalról meg, hát ehhez ugye igazodnak az emberek, tehát hogy ez van érzelmi kapcsolódás, van kapcsolódás a szereplőkhöz, és olyan érdekes, hogy miközben egyébként, hát nézzük meg most a streameket, tehát sorozat hátán, és az emberek fogyasztják folyamatosan, darálják a sorozatokat, és közben pedig a színészek oldaláról is, hogyha valaki hosszan belekerül egy sorozatba, és mondjuk ne adjék bekövülne, attól azért tart a sorozat színész a szakmán belül is, nem? Van egy olyan megítélés, hogy ja, ha, aki a sorozatban játszik. Legalábbis aki sorozatot játszott, általában azt mondták, hogy egy idő után megpróbálnak ebből azért
kiugrani. Ez az attól függ esete. Tehát vannak olyan színészek, akiket így, ez sorozat színész, és vannak olyan színészek, akik sorozatban játszanak, de ők ráfigyelnek arra, hogy milyen.
Igen, meg hogy az egyensúly meglegyen, hogy nehogy az legyen, hogy ahhoz kötik inkább.
Igen, de most én inkább a másik oldalon álltam, ugyebár nem a színész, nem a kamera igen. előtt, hanem a kamera mögött, igen. sőt az előkészítő oldalba, és hát azt én ezt tanultam. Később kimentem, van egy Media Exchange nevű posztgraduális oktatási szervezet, és megtanultam azt, hogy ennél, hogy hogyan kell sorozatot csinálni. Na most a vicces a dologba az, hogy ha jön valaki nagyképűen, hogy ezt meg tudja csinálni, nem tudja megcsinálni, mert ehhez kell egy háttér. Ehhez egy kell ismerni pszichológiát, szociológiát, a mítosz elméleteket, és így folytathatnám, hogy mi mindenből tevődik össze az a hát sajátos gyakorlatilag tudomány, ami a sorozatírást támogatja.
És ami aztán behúzza a társadalmat simán, így hogyha van. Kell, mert hogy ez a lényege. Most zenélünk, és aztán utána jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégeim Rák Kati színésznő és Cető Bernát László, Hátli Meril díjas forgatókönyvíró, dramaturg, író. Maradjatok ti is!